templom térkép.
Asszicibe vagyunk, köszöntöm a kedves hallgatókat. Szerdahelyi Csongor vagyok, Varga kapisztrán atyával. Egy régi mulasztásunkat szeretném jóvá tenni. Korábbi látogatásaink során valahogy mindig zárva találtuk ezt a templomot, olyankor érkeztünk ide, pedig az egyik legértékesebb emléke az Assisi templomok világának, Szent Péter templom, Bencés apátság.
Köszöntöm én is a hallgatókat. Igen, valóban ez az egyik olyan templom a Assisinek, ami talán leginkább megőrizte a kinézetét és hangulatát. Nem biztos, hogy azt mondjuk, hogy a Szent Ferenci időkből, majd mindjárt a templom története azért erre utal, hanem, de mégiscsak azért azt mondhatjuk, hogy igen. Igazából eredetileg ez a templom a városfalakon kívül helyezkedett el, teljesen érthető módon, hiszen a Szent Ferenc Bazilika megépítéséig a város kapui is máshol helyezkedtek el, és a 13. században, tehát még városon kívül számított, és a 14. századi terjeszkedéskor, amikor a város a nyugati irányba terjeszkedett, akkor került a város falakon belülre. Ez elég érdekes mondjuk így egy bencés monostor szempontjából.
A Szent Ferenc Bazilikához közel vagyunk egyébként, tehát egy 700 méter távolságra vagyunk, picit lejjebb van, mint a Szent Ferenc Bazilika, de közel.
Igen, tehát nagyon sokan, amikor indul, tehát itt parkolnak mondjuk itt a Szent Ferenc Bazilika alatti parkolóban, a II. János Pál parkolóban, akkor ők fölfelé indulnak, ha pedig az ember pont egyenesen indul a parkolóval szemben, ott van a Porta San Pietro, tehát a Szent Péter kapu, és hogyha azon bejövünk, akkor valóban egészen közel találjuk ezt a templomot. Nyilván az idegenforgalomnak nagy része nem ide irányul, és ezért ez a templom, úgy föltehetőleg ez a kolostor is megőrizte a maga csendességét. A homlokzata nagyon érdekes és nagyon szép. Úgy tűnik, hogy eredetileg egy magasabbat akartak építeni, mert egy teljesen szinte egy négyzet alakú homlokzat timpanon nélkül az, ami előttünk áll. Három részre oszlik hosszában, ami a belső három hajónak felel meg. Három kapu, három rózsaablak, a középső pedig, ahogy annak lennie kell, szépen ki is emelkedik. Ezek közül mind a rózsaablak olyan, ami betölti az egész rendelkezésére álló teret, mint az alsó kapu is. És azt mondják, hogy egészen az 1800-as évekig a Szent Rufin templomhoz hasonlóan egy timpanon volt itt, és ezt később lerombolták, ledöntötték. Hát akkor úgy kell elképzelnünk, hogy a közepén, tehát olyan nem egészen három egyforma arányban, hogy a főhajó szélesebb, a középső rózsaablak, illetve a középső hajó fölött még egy oromfal volt itt eredetileg.
Az is lehet, hogy földrengés.
Lehet az is.
Megrongálta, és akkor lebontották.
Igen. A homlokzat alsó részén helyezkedik el a főkapu, nagyon visszafogott, egy szép ilyen szalagfonatos díszítés ékesíti, és hát a lunettájban pillanatnyilag nincsen semmi, valószínűleg, hogy festmény volt. A két oldalkapu az pedig teljesen egyszerű, csak éppen ott, hogy úgy mondjam, szinte a kövek hiányoznak. A rózsaablakok gyönyörűek, mind a három, nagyon érdekes, hogy igazából mind a három egyforma szerkezetű, csak a középső ablakban még egy küllő sor van téve kívülről. Úgy tűnik, hogy tényleg, mint hogyha magasabbat szerettek volna itt építeni eredetileg, de hát így maradt meg. Mellette azután jobb kéz felől találjuk a apátság kolostori épületét, és amit még tudunk róla, hogy elég ősi maga a templom, még hogyha nem is egyszerre építették föl. 1029-ben van róla először szó. A homlokzat alsó része és a belsejének nagy része valószínűleg már a 12. században állhatott, és a 13. század derekán akkor változtatták meg, itt látszik is egyébként, ezt nem is említettük, hogy a homlokzatnak az alsó része az tisztán vörös mészkőből, a felső része pedig fehér mészkőből készült. Ugye ez a szokásos assisi vörös-fehér, amit látunk a Szent Ferenc, vagy Szent Trifon, vagy Szent Kára bazilikák, vagy a város házainak a falán is. Nyilván egy-egy homlokzat esetében ezzel tudatosan játszottak, tehát tudatosan használták ezt föl díszítésként. 1268-ra fejeződött be a templom építése. A fő a kapu, illetve a homlokzatot vízszintesen kettéosztó középső párkányzat alatt fut végig egy fölirat, és abban az van írva, tehát az 1268-as évszám és tempore abbatis rustici, tehát rusticus apát idejében építették.
Mondtál egy szakszót a fő kapuzat fölötti félkörre, lunettáj, vagy valami ilyesmi.
Hát tulajdonképpen
egy nem hegyes zárodású timpanon tulajdonképpen,
így ugye? Van, így van, tehát egy félköríves kapu fölötti, hát nem timpanon, hanem holdsarlóra emlékeztető építményrész, amiről itt szó van. Na most, ami viszont érdekes, hogy a belseje azért már eléggé előre haladott lehetett, mert abban az évben, amikor a Szent Ferenc bazilikát meg a Szent Rufint fölszentelték, IV. Ince pápa abban az évben, tehát 1253-ban fölszentelte ezt a templomot is. Talán majd bent teszünk arról is említést, hogy milyen köze volt ennek a templomnak, illetve a mellette lévő bencés közösségnek, Szent Ferenchez. Talán menjünk is be akkor.
Igen, még a két oroszlánt azért említsük meg, a bejárattól jobbra-balra egy-egy kő oroszlán védi a templomban folyó liturgia ortodoxiáját.
Igen, tehát ezek a szörnyek, amelyeket látunk egyébként a Szent Rufin székesegyházon is, két ilyen emberevő, vagy valami, nem is tudom, hogy mit pusztító oroszlán van itt éppen lent. Fönn pedig nagyon érdekes, ezt tényleg nem említettük még, itt a főbejárat íve fölött nem négy, hanem három ilyen bikafej őrködik még itt, és vagy valahogy mutatja az erejét tulajdonképpen itt ennek a helynek, igen.
No, akkor menjünk be. Egy nagyon tágas, szép, teraszos tér található a templom előtt, ahonnan a kilátás porcinkula fele, az angyalos boldogasszony bazilika fele csodálatos.
Illetve a város felé, fölfelé is, mert aki itt fölnéz a városba, akkor az úgy látja ezeket a teraszosan egymás fölé emelkedő házakat, mint hogyha ilyen makettet látna. Úgyhogy valóban nagyon-nagyon szép helyen van. Nagyon egyszerű oszlopfők vannak itt a bejárat fölött is, szinte inkább primitívnek hatók. Igen, és akkor lépjünk is be. Igen, tehát, hogy belépünk, rögtön szembeötlő a gyönyörű háromhajós bazilikális elrendezés. Balkész felől találjuk a szentségi kápolnát, és itt a bejárati ajtó felől középkori síremlékeknek a maradványai, ezeket nem tudjuk igazából, hogy kiék, miék, ez a szokásos assisi stílusban, ugye a vörös és fehér mészkő fölpolírozva, a hajó pedig azért nagyon szépen megőrizte a templom eredeti stílusát, tehát tényleg joggal mondják azt, hogy ez az egyik legépebben maradt meg. Na most Ha föltekintünk, akkor nem csak a szokásos tetőszerkezetet látjuk, hanem azt is, hogy a gerendázatot tartó ívek festettek voltak, helyenként még megmaradt rajtuk a középkori festés. Nyilván erre, ebből arra is következtethetünk, hogy a lentebbi részek is festettek voltak. A szentély eléggé meg van emelve, és a két hatalmas pillér után következik tulajdonképpen az egykori szerzetesi kórus annak a helye, és most nem az apszis mélyén van az oltár, hanem a diadalív mögött rögtön, az apszis bejárata előtt, és egy nagyon szép festett, faragott feszület az, ami az oltár fölött lóg. A szentély gyönyörű apszisban végződik, festésnyomok sajnos már nincsenek rajta, viszont még van egy kis román ablak, és látszik, van egy később vágott hatalmas nagy ablak, ami viszont kelet felé néz, ami Assisiben ugye hát nem mindig fordul elő, mert a Szent Ferenc Bazilika sem keletelve van.
Egy darab barokk szobrocska sincs benne, abszolút tiszta román templom, lehet, hogy egyszer ilyen módon rendezték újjá.
Igen, ezt annyira nem ismerem a templomnak a történetét, elképzelhető, hogy valóban, hogy úgy mondjam, kitisztították, de az is lehet, hogy
nem, ilyennek megmaradt.
Hogy megmaradt ilyennek, igen. Hát itt, ahogy közeledünk, sajnos éppen nem tudunk lemenni a kriptába, be is van zárva, tehát két oldalt, úgy, mint hát talán Magyarországon Pannonhalmához tudjuk hasonlítani, de nem középről nyílik a két kripta lejárat, vagy altemplom lejárat, hanem egészen oldalról és szinte észrevétlenül. Itt, hogyha közelebb jövünk a szentélyhöz, akkor már szépen tényleg lehet látni a szerzetesi stallumokat az apszisnak a hajlatában.
És mint egy kaptár, úgy néz ki, egy kupola van a szentély fölött.
Igen.
Illetve a kis kereszthajó és a főhajó találkozásánál.
Igen, nagyon érdekes, mert azt látjuk, hogy ez egy nagyon korai kupola, tehát, hogy egy ilyen, a külseje is nagyon érdekes egyébként, úgy néz ki, mint egy ilyen szellőző aknának szoktak tetőket csinálni, ugye, hogy ne essen bele az eső is. Belül nagyon jól lehet látni az egykori gerendanyomokat, amik tartották magát az épülő kupolát, és fönt aztán a tetején van egy lanterna, tehát az is azért fényt enged be. Nagyon-nagyon puritán tulajdonképpen az oszlopfejezetek, majdnem azt mondom, hogy szinte helye, mert alig vannak oszlopfők, illetve párkányzatok is, csak a legegyszerűbben. Ugye a középről aztán hátrafordulunk, akkor a rózsáablakok tényleg teljes szépségükben ragyognak, mind a három hajóban.
Nagyon-nagyon szép. Egy Szent Benedek csempe festés és egy
Szent Viktor, mártír. Ez Szent Viktor volt a második püspöke Assisinek, tehát azért tisztelik itt, és ezután van itt fönt még egy, igen, itt az oldalhajóba talán be tudunk menni.
Egy Madonna szobor, ez egy új alkotás lehet, vagy legalábbis.
Igen, Francesco Vitali 1981-es alkotása, ez egy szép gótikus síremlékben van, hogy annak a keretében van beillesztve. És itt ebben az oldalkápolnában aztán középkori freskókat is találunk éppen. Középütt egy Szent Damiánói feszület, Szent Benedek, Madonna, és talán az egyetlen kápolnája, amelyik egy gótikus boltozattal záródik. Most följöttünk ide a szentélynek a szintjére. Délről két ablak szintén, látszik, hogy különböző időkből származóak, és itt az egész templomnak a szerkezete gyönyörűen látható.
Szent Ferenc városába vagyunk, és a bencések azért itt hát megelőzték itt is a ferenceseket természetesen, és talán ma is jelen vannak itt az apátságban. Most nem látunk egy bencésre, de kell, hogy legyenek.
Igen, valóban így van, és erről akartunk is beszélni, mert ez a közösség a Szubászói hegyi főmonostorhoz, Szent Benedek monostorhoz tartozott igazából, és hát amikor az megszűnt, az ottani szerzetesek is tulajdonképpen ebbe a monostorba folytatták a szerzetesi életet, és azt kell mondani, hogy ez egy ilyen folyamatosságot ad igazából ennek a monostornak, egy ma is jelenlévő bencés, vagy ma is élő bencés közösség van itt. És ami még érdekes, hogy arról nem tudunk, hogy Szent Ferenc mikor, vagy hogyan járt itt, tehát egész biztos, hogy járt itt, és ennek az egyik tanúsága pedig az, vagy tanúja pedig, az a kis ezüstkehely, amit ma a Szent Ferenc bazilikában őriznek, amit az akkori itteni apát ajándékozott Szent Ferencnek, és hát a rendnek, ugye nyilván tudván az, hogy maga Szent Ferenc nem volt pap, tehát ilyen értelemben a rendnek adta egész egyszerűen azért, hogy legyen mivel misézniük, és ezt a szakrokonvent tehát a Szent Ferenc bazilikához tartozó kolostornak, vagy a bazilikának a kincstárában őrzik ma is, mint egy értékes relikviát. És hát ez egy olyan, megint csak egy olyan emlék, ami nagyon jól illusztrálja azt, hogy hogyan álltak hozzá Szent Ferenchöz, vagy az akkor induló rendhöz az itteni bencések, de nem valamiféle ilyen, hogy kell ezt mondani, riválist, vagy ilyesmit látva bennük, hanem éppen egy a kornak egy új vallási megnyilvánulását, és ezt, mint egy életszentségre vezető utat, nyilván a tőlük telhető módon támogatták is.
És hát, ahogy a Porcinkulánál is szerepük volt a bencéseknek, mert tőlük kapta, bérelte a ferences rend a kis kápolnát évi egy kosár hal fejében, ugyanígy máshol is volt egy szoros együttműködés bencések és ferencesek között.
Igen, tehát ezekre a korábbi rádióműsorokban már utaltunk is, amikor a Gubbio környéki Szent Ferecundus monostort látogattuk meg, vagy éppen akár Szubjákót is. Tehát valóban ezt azt kell mondanunk, hogy ez is annak a tanúja, és még azért még egy dolog. Az, hogy ez a monostor mind a mai napig él, tehát hogy a monasztikus élet, a monasztikus szerzetesi élet nem, úgy mondjam, nem vált lehetetlenné, ha szabad ilyet mondani, a ferencességnek a fővárosában sem. Mint ahogy például Szubjákóban is van ferences templom. Szóval igen, tehát hogy egy együttműködésről vagy ilyesmiről nyilván nem tudunk, de azt, hogy hiába voltak itt a ferencesek, még akár remeteségben is, mégis a monasztikus életforma mind a mai napig jelen van a Assisiben.
És hát kiegészítik nem itt, hanem a világ minden pontján, kiegészítik egymást, tehát egy munkamegosztás van az egyházon belül, és mindenki végzi a maga dolgát.
Így van, igen, igen. Most talán még annyit szeretnék mondani, hogy, és azt elfelejtettem az elején említeni, hogy ezt a templomot nem kell összekevernünk azzal a Szent Péter templommal, amit a harmadikként a Porciunkula, illetve a Szent Damiano után Szent Ferenc restaurált, tehát nem ez volt az annak a helye, azért az lent van, mint a Rivotorto és a Porciunkula, Szent Maria degli Angeli között.
Mindenesetre kevés olyan templomot látni a világ bármely pontján, ahol egy darab Szent Antal sincs bent, szoborként, vagy festményként, de ez egyike azoknak.
Igen, hát azt gondolom, hogy annak is megvan a maga helye, és pontosan azzal válik ez a templom egyedivé, és válik azzá, ami, hogy itt azokat a szenteket tiszteljük, akik itteni rendalapítók, Szent Benedek, megmondtam, tehát Szent Viktor, akinek a síremléke egyébként itt van az oltár alatt, az ő kerámia képeit látjuk itt a szenté kezdeténél is.
Vannak kötelező helyek, amiket Assisiben meg kell nézni, de hát rengeteg ember törekszik ezekben a templomokban látni, és elsajátítani, ami ott lehet. Itt pedig a csend és a a magány lehetősége megadatik a fáradt zarándoknak.
Igen, hát már aki ezt megtalálja, mert pontosan az a jó benne, hogy akár ez az utca is, akár maga a templom is azért. Persze szinte állandóan vannak itt látogatók, amikor nyitva van, de azért Assisinek vannak olyan gyönyörű és csendes, eldugott templomai, amit azok kereshetnek meg, akik imádkozni akarnak. Gondoljunk itt a Szent István kápolnára, vagy a San Giacomo-i Muro Ruptóra.
Szent Jakab.
Egyébként az is egy bencés templom volt eredetileg.
Igen, délelőtt ott jártunk, és ez kicsit a följebb, mint a Szent Ferenc Bazilika, de a városnak ezen a Szent Ferenc Bazilika felőli csücskén találhatóak ezek, és azok is nagyon intim, pici kis templomok.
Igen, igen. Nyilván ezek például a városon kívül voltak abban az időben, amikor épültek. Ez tehát a Szent Jakab templom is ugye Assisi városának az egyik legrégebbi ma álló temploma.
Kedvesen magyarázta nekünk egy fehérbe öltözött ferences nővér, aki kié most a templom, hogy egy fogadalmi, jóvátételi szándékkal született meg a templom.
Igen, az a Szent Jakab templom úgy épült, hogy egy előkelő ember gyilkosságot követett el, és ezért aztán a püspök válaszút eljállította a vezeklést illetően, hogy vagy elmegy Komposztellába, elzarándokol Komposztellába, vagy pedig épített egy templomot. És hát ezt az utóbbit választotta, és hát így lett annak a templomnak is a titulusa Szent Jakab. Igaz ugyan, hogy a közelében álló Szent Jakab kapu is, hát Szent Jakab nevét viseli, de az is egy bencés apátságé volt, és érdekes módon aztán például az egy időben a Farfai apátsághoz is tartozott, és nem a Szent Benedek apátsághoz.
Nagyon szépen köszönöm, kis körutunk végére értünk. Bencés templomok itt a Szent Ferenc Bazilika szomszédságában, különös tekintettel a Szent Péter apátsági templomra. Ezt tekintettük meg Varga Kapisztrán atyával. Köszönöm a hallgatók figyelmét, Keceli Zsuzsa zenei szerkesztő nevében is búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.